A reggel 6 órakor kezdődő úgynevezett róráti szentmisékre, amelyben reggeli dicséretet is imádkozzunk. Kubik Tamás karnagyúr az újjászerveződő bazilikai énekkarba várja a jóhangú és énekelni szeretőket. A próbákról bővebb információt később a hirdetőtáblán olvashatunk. Jelentkezési lapot a sekestjéből lehet kérni. Mindenkinek Istentől megáldott további szép vasárnapot kívánunk.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében. Jézusunk,
lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árván sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásukat. Amen.
Kedves hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítettünk advent második vasárnapján, melyet a mai alkalommal Ficek László, érseki tanácsos általános helynök celebrált, orgonán közreműködött Kubik Tamás, a bazilika kántora, valamint a szentmisén szolgált a bazilika kórusa. A közvetítésben munkatársaink voltak Péderi Zsolt és Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is rádiónk hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A béke fontosságáról beszélt Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, és Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezet által rendezett adománygyűjtő esten Budapesten. Nacsa Lőrinc arról szólt, nehéz időszakokban a magyarság egy irányba húz, ha baj van, összetart, s most baj van, háború a szomszédságunkban, aminek véget kell vetni. A háború több mint 1000 napja megmutatta, hogy milyen kemény fából faragták a kárpátaljai közösséget. Egyetlen egy ottani magyar intézményt sem kellett bezárni. Ez a nagy siker az összefogás eredménye, emelte ki az államtitkár. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségét 2023. november 1-én alapította meg 15 civil szervezet és 9 magánszemély. A szövetség létrejöttének első évfordulója alkalmából ünnepi összejövetelt tartottak Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Céljuk, hogy az ember személyi méltóságát középpontba helyezzék, és az életvédő szemléletmódot egységes álláspontként formálják, és azt széles körben megismertessék. Megerősítette Magyarország eddigi besorolását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő fenntartotta a korábbi minősítését, de negatívról stabilra javította a kilátásokat. Ez az első döntés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybank elnök kinevezését. A kilátás mérlegelésénél a Fitch Ratings pozitívnak ítélte meg a fiskális és monetáris politika javuló összhangját, amely hozzájárult a makrogazdasági egyensúlytalanságok mérséklődéséhez. Varga Mihály pénzügyminiszter összegzése szerint idén 12 alkalommal vizsgálták Magyarországot a hitelminősítők, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetésre ajánlott kategóriában tartották az országot. Tudástér Alapítvány néven működik majd tovább a Fudan Alapítvány, jelentette be a felsőoktatásért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő diákváros kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése. Eddig mintegy 700 ezeren töltötték már ki a kérdőíveket, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt kérte, hogy a lakosok papíralapon vagy online töltsék ki a kérdőíveket a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló témákban. 21 egyházi vezetőt, köztük Németh László belgrádi érseket emelte bíborosi rangra Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a bíborosi testület új tagjaihoz intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a világ eltérő részeit és kultúráit képviselő bíborosok az egyház egyetemességét képviselik. A 21 bíboros között 5 ázsiaiak, 5 latin-amerikaiak, 6 az európai egyházat képviselik, 2 afrikaiak, és van közöttük egy kanadai, illetve egy Óceániában szolgáló érsek is. Dél-Koreában bocsánatot kért a kedden kihirdetett és még aznap visszavontán belpolitikai válságot kiváltó szükségállapot miatt az elnök. Yoon Suk-yeol ugyanakkor nem mondott le, bár pártja egyes tagjai ezt szorgalmazzák. A parlament pedig hamarosan szavaz arról, hogy vádat emeljenek-e ellene. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet lassan szakadozik, mindeközben nyugat felől zárt felhőzet érkezik. Napközben lehet néhol gyenge csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Óvári Albertet és Bajzát Antalt, akik beszámolót tartottak a Miskolci Kész meghívására. A beszámolójuk címe pedig 300 km Varsótól Częstochováig. Nos, ez volt az előadásuk címe. Honnan is jött az ötlet, hogy Varsóba zarándokoljanak, és Varsóból elindulva Częstochovába érkezzenek egy gyalogos zarándoklattal?
Hát tulajdonképpen régóta zarándokolunk mi Lengyelországban, már Krakkóból is mentünk korábban, és később ez a csoport Varsóból indult, és azért maradtunk végül is a varsói zarándoklat mellett, de én már Bielszko-Bialából is mentem Csenzovába, illetve innen Miskolcról is mentünk már egyszer hárman.
Régóta zarándokolnak, hány éve? A zarándoklatok mikor kezdődtek az önök életében?
Talán a 70-es években.
Akkor ez már valóban több évtizedes múltra tekint vissza. Önnél is így van ez?
Hát én a 80-as évek közepétől Domán Feri atyával együtt.
Domán Ferenc, aki az Egerszalók ifjúsági lelki gyakorlatot is rendezte sok-sok éven keresztül, és aki ugye utolsó állomás helyén halála előtt még a miskolci Martinkertvárosi plébánia plébánosa volt.
Igen, az ő volt. Ő szervezett innen Miskolcról, Miskolc környékéről az arándoklatokat, ő volt velünk pap, és miután meghalt, utána mi megmaradtunk, és még azért eljárogattunk az arándoklatra.
Akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy megszerettette önökkel az arándoklást és az arándokolást?
Igen, megszerettette, igen. Belevezetett ebbe a légkörbe, ami ott van Lengyelországban, és ez egy olyan arándoklat, amin érdemes részt venni.
Gyalogos az arándoklaton indultak el, kivétel nélkül mindig, vagy eleinte még busszal, vonattal, szervezett utakkal?
Valamikor vonattal mentünk ki Krakkóba, és onnan Krakkótól Csentovákba ottani zarándoklat szervezett, zarándoklat keretén belül mentünk, zarándokoltunk.
Valamikor így indult, és utána mikortól változott ez át gyalogos zarándoklattá? Hiszen az a zarándoklat, amiről most beszámoltak nekünk, ezt a bizonyos 300 kilométert, ezt gyalogosan tették meg. Mikor is?
Hát most nyáron volt ez a zarándoklat, augusztus 6-ától 14-ig.
9 nap alatt 300 kilométer. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Különböző távok voltak. Volt, amikor volt 37 kilométer a legtöbb, de volt, amikor már a végén, hogy 12 kilométer. De a kezdés, meg mondhatjuk, hogy a reggeli kelés, meg tényleg olyan, hogy mondjuk reggel 4 órakor is kellett kelni. Valamikor utána 6 órakor, 7 órakor, ahogy csökkent a táv.
És minden jól megszervezett volt?
Nagyon jól meg van szervezve. Szálláshelyek, pihenőhelyek, szentmiség, elmélkedések, és a indulások, meg a pihenőhelyek, minden meg van profi módon szervezve. Ezért talándok fizetet kapunk, amibetek minden rögzítve vannak, tehát tudjuk, hogy másnap mikor kell kelni, merre megyünk, milyen távokat kell megtenni. Minden jó, nagyon jól meg van szervezve profi módon, és minden éve ugyanazokat a távokat ugyanolyan pihenőhelyeken tesszük meg. A terep adottságoktól, a napszaktól függően profi módon, és hogy melyik csoport hol tud megállni, hol van hely számára, minden csoport más és más helyen van a pihenője, a szentmiséje, hisz egyszerre mindenhol nem férnénk el.
Ahogy említették is a beszámolóban, ez volt a 308. alkalom.
Igen, a 308. zarándoklat, amely Varsóból indult.
Körülbelül hányan vannak egy csoportban?
Hát olyan 450-re fejlődik fel, és útközben is lehet csatlakozni, mert vannak ilyen információs pontok, és ahol lehet jelentkezni, úgyhogy van ilyen kis igazolvány, kapunk részvételi díj, befizetik, és akkor tényleg, hogy szépen jönnek a csoporton, de úgyhogy nyitott a csoport, bármikor lehet csatlakozni hozzá.
Minden csoport más színű pólót visel. Igen. Önök a piros csoport tagjai voltak.
Illetve a jelvény is ugyanilyen színű, tehát kék, fehér, zöld, sárga, narancs, barna,
ezüst,
hogy meg lehessen különböztetni egy-egy csoporthoz tartozókat. És később ilyen pólót is viselünk a bevonulás során, igen.
Meg lehessen különböztetni, ugyanakkor össze is tartoznak, legalábbis a csoporttársakkal, arra a 9 napra egészen biztosan.
Igen, és jól is mutat a csoport így, hogy egy ködös habitusban van.
Kik a szervezői ennek az arándoklatnak?
Egyházi szervezésű az egész, tehát a Varsói püspökség indítja, honlapjuk van, komoly médiafelület, tehát egyházi szervezés.
Fotókat és képeket is mutattak nekünk, nagyon sok fiatal vesz részt ezen az arándoklaton. Ez a véleményem szerint példaértékű.
Döntően fiatalok vesznek részt, de családosok is és idősek is vannak nagy számban. A mi csoportunkban a legidősebb néni az 88 éves volt. És már sokat szorra teszi meg.
33-ára teszi meg. A férjével együtt, és sátoroznak.
Mert hogy azért fontos a szállás is, hogy hol és milyen gyakran szállnak meg. Gondolom szállásadóik vannak.
Vannak szállásadóik, igen, de ilyen nagy létszámnak a elszállásoltatása az házaknál nem oldható meg. Pajtákban, verandákon, padlásokon és sátrakban van ez megoldva.
És mondjuk el, hogy nagyon fontos az egészségügyi ellátás is, hiszen kisebb-nagyobb balesetek azért adódhatnak. Erre is fel vannak készülve a szervezők?
Nagyon példaértékű, mondhatjuk azt, mert akár menet közben is, hogyha valakinek problémája van, akkor van egészségügyi ellátás, vagy hogy mentőautó, orvosi gépkocsik vannak, követik a csoportokat.
Merre visz az útjuk? Út mentén mennek, vagy alárendelt utakon? Gondolom ez egy kiépített útvonal már Varsó és Częstochowa között.
Vegyes az út használat, tehát van, amikor főúton megyünk, van, amikor forgalmasabb utakon, de akkor profi módon van megszervezve a forgalomirányítás, forgalomterelés. Többnyire azonban inkább mezei utakon, alsórendű utakon, földutakon haladunk.
És természetesen útjuk során látnak sok szakrális emléket is. Feldíszített keresztekre és szobrokra gondolok én, amelyek, hát valóban gyönyörű díszes keresztek és szobrok. Legyen olyan kedves, vagy legyenek olyan kedvesek, írják le a hallgatóknak. Most nem látunk képeket, hogyan is kell ezeket a feldíszített szakrális emlékeket elképzelniük?
Hát többnyire virággal, illetve színes szalagokkal feldíszített keresztek, szobrok vannak, mind egytől eddig ápolt. Elhanyagoltan nem találkoztunk, és nagy sűrűséggel vannak, tehát szinte kilométerenként találkozunk ilyenekkel. Ezek rendben vannak, újak is vannak, fel vannak újítva, tehát látszik, hogy gondozottak ezek a kegyképek és szobrok, keresztek.
Egy olyan képet is láttunk, ahol rózsakoszorú volt egy hölgy fején. Ez mit is ábrázolt? Milyen ünnep volt akkor is? Miért is díszítik fel így egymást a fogadó emberek? Mert hát tulajdonképpen gyönyörű szép élő virágból készült rózsakoszorút viselt a hölgy a képen a fején.
Igen, ez is hagyomány, mi is ezzel találkoztunk, hogy bevonulás előtti napon kiengesztelődés van, ahol mindenki mindenkitől bocsánatot kér, akivel esetleg összezordult, és megbocsátanak egymásnak, és virágot ajándékoznak a férfiak a hölgyeknek. Ezekből a hölgyek koszorút vonnak, ha olyan sok van nekik, és a fejükre teszik, szépen beöltöznek, feldíszítik magukat a bevonulásra. Tehát ezt akarja ez a megállás, ez a pihené ott.
És olyan, hogy mondjam, hogy a szűzanya tiszteletére. Tényleg mindenki a legjobb oldalát szeretné mutatni. Ilyenkor virágcsokrot gyűjtenek a mezei virágokból, és tényleg, hogy nagyon szépen mutatnak.
És az arándoklat, ahogy vonul, valóban segítik is az önök vonulását, hiszen hol főutat, hol mellékutat érintenek, sosincsenek csendben, mindig imádkoznak vagy énekelnek. Ezzel kapcsolatosan hangképes bejátszásokat is hallhattunk, felvételeket osztottak meg velünk, valamint hát a rendőrség is maximálisan kíséri az önök útját.
Igen, tehát nagyon sok útkereszteződésnél, ahogy mentünk forgalmas utaknál, azt láttuk, hogy már a rendőr ott van, kiszállnak rendőrök és integetnek. Vagy áldást ad nekik, keresztet vetnek, és segítik a továbbvonulásunkat, hogy baj ne legyen.
Piros pólót említettünk, de hát egy piros lufinak is volt szerepe az önök zarándoklatában, az idei zarándoklatban. Mi is volt ennek a piros lufinak a szerepe?
A piros, illetve a fehér lufi is volt, a lengyel zászlónak a színe az piros-fehér, fehér-piros helyesebben, és ezt ott bevonulás előtt szintén kiosztották, vittük magunkkal, majd pedig bevonulás során a két templom előtt elengedtük és felszállt.
Úgy kell elképzelnünk, hogy elindulnak Varsóból, megteszik ezt a 300 kilométert, és a 9. napon érkeznek el Częstochowába?
Igen, a 9. napon van a bevonulás, ez többnyire augusztus 15-e ünnep előtt. A különböző csoportok más-máskor érkeznek, amikor a Krakóból mentünk, akkor azt hiszem 13-án érkeztünk. A varsói csoport 14-én érkezik, varsói csoportok, mert hát ott se egy csoport, hanem sok csoport van, a Bejáskobi Jalái az pedig még korábban, tehát megvan szervezve, hogy ne egyszerre zúduljanak egy helyre az rengeteg tömeg, hanem be van osztva naponként más-más időpontban érkeznek meg.
És az idei zarándoklatnak különlegessége volt, hogy ebben az zarándok csoportban egyedül önök voltak magyarok, tehát önök képviselték Magyarországot.
Sajnos igen, szóval az a baj, hogy nem nagyon vannak vállalkozók, akik jönnének, pedig már több embert megszólítottunk mi is, hogy a kocsiba is lenne hely, el tudnánk vinni, és jó lenne, hogy a többet magunkkal lennénk, illetve legjobb lenne, a pap is lenne velünk, mert Hajdanában ez így indult és volt, és amíg Domán Ferenc atya ezt vezette, addig komoly létszámmal részt vettek a magyarok is rajta, sajnos lekopott. Arra már volt viszont példa, hogy ott Csentomában találkoztunk budapestiekkel, vagy ország más részéből, akik más zarándoklaton ezen a lengyel zarándokon létrettek, és akkor ott találkoztunk. A magyar zászló alapján találtak meg minket.
Igen, mert van olyan, hogy akadémiai csoport a lengyeleknél, és a budapesti egyetemisták hozzáig csatlakoztak. De ők is nagyon kevesen voltak, olyan 15-20 fő.
De a magyar zászlót akkor ezen a vasúi gyalogos zarándoklaton ott lobogott, és ott szerepelt, és hát nem tudhatjuk, lehet, hogy éppen riportunk apropóján valakiben kedvet keltünk, és jövőre csatlakozik önökhöz. Legyen így, a beszélgetés végén erre még visszatérünk, hogy hogyan vehetik fel önökkel a kapcsolatot. Csodálatos pillanat volt, gondolom én, amikor megérkeztek Częstochovába, az úti célhoz. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Végigvonultak a téren, és ki fogadta önöket? Hát nem akárki.
Nem akárki, igen. A udunk végén a Częstochovai püspök atya fogadott bennünket, több pappal karöltve, és hál' Istennek volt egy olyan lengyel pap, aki magyarul is tudott, és minket magyarul köszöntött. Dicsértessék a Jézus Krisztussal, mi pedig harsányon rávágtuk, hogy mindörökké, amen. Útunk során is többször volt olyan szentmise, amikor három püspök is koncelebrált például, tehát indításnál a varsói püspök mondja, mutatja be az indító szentmisét. Utunk során pedig, ahol átmegyünk, ott vendégpüspökök is szoktak jönni, tehát nagyon sok pap, nagyon sok szerzetes vesz részt a zarándoklaton, és ezek fogják össze, ezek adják az egész zarándoklatnak a vezetését.
És hogy mondjuk, hogy az a pap, aki tud magyarul, az Marian atya, ő a kolostornak a gazdasági vezetője.
Főként pálos szerzetesekről beszélünk, de hát a képen láthattunk minoritákat látom, is, ferenceseket is.
Ferenceseket, domonkosokkal is találkoztunk, tehát sokfajta rendből valók, illetve kedves növények, apácák is különböző ruházatban találkoztunk velük. Ezek mind habitusba járják végig az zarándoklatot. Hiába van tűző nap, ők viselik. Látszik, hogy izzadnak szegények, átnedvesedik az ittadságin a reverendán, de akkor is viselik, és így jönnek végig. Tehát egyértelmű ki a pap, illetve a csoport végén gyóntatnak. Tehát oda lehet menni, csak hát kell vagy angolul, vagy valamilyen nyelven tudni hozzá, hogy megértessük magunkat.
És minden nap kivétel nélkül van szentmise, nem is egy, hanem több szentmise.
Több és egy mindenképpen van, tehát minden nap van egy szentmise, illetve minden este 9 órától az Apel Jatnagurska, ez a ottani, a lengyel nemzetért való imádság van, amin mindenki részt vesz.
És hagyd mondjam még tényleg, hogy a szerzetesek és a kispapok is végig koordinálják a csoportot, úgyhogy soha nem búslakodunk, mindig van éneklés vagy imádság.
Sőt, még tánc is, hiszen ilyen videókat is és videófelvételeket is láttunk a beszámolójukban.
És ami meglepő, hogy nem akármilyen tánc, hanem körtáncok, amikor mindenki mindenkivel táncol, és a szerzetesek ugyanúgy ropják, sőt, néha ők tanítják be. Mindenkit megmozgatnak kulturáltan, nagyon lelkesen, és szinte felüdülünk a nap végén is, amikor ilyen, vagy megállunk napközben pihenni, mert ezek nagyon értik ezt a fajta féle szórakozást.
Thank you.
A Częstochowai kegyhelynek varázsa van. Ezt személyes példával is alá tudom támasztani, hiszen annak idején a Fekete Madonna zarándok vonaton. Én is elutaztam Częstochovába, és jó pár napot töltöttem Częstochovában. Sőt, a Szent István Rádió kedves hallgatói egy négy részes, közel 50 perces, 4x50 perces sorozatban át is élhették hangképes beszámoló formájában mindazt, amit ott mi, zarándokok megéltünk. Önök is meg tudják erősíteni ezt a véleményemet, hogy a Częstochovai zarándokhelynek hangulata és varázsa van?
Igen, hát mindenképpen, hát mi is érettük, amikor ott járunk, és a lelkesedésről, a többiek viselkedésről is egyértelmű, hogy itt ez kegyhely.
Nagyon megfog minket a kegyhely, mert tényleg, hogy évek sora óta visszajárunk, és úgy vagyunk, mint az egyszerű parasztbácsi, aki úgy azt szokta mondani, hogy ő néz engem, és én nézem őt. És komolyan mondom, hogy tényleg a bemenetel estéjén, ha bejutunk a kegyhelyre, a kegykápolnához, akkor órákba telik, míg bejutunk tényleg a szentélybe. És végig folyamatosan nézzük a kegyképet, és ő visszanéz, és ez így van.
A Fekete Madonna kegyképről beszélünk, amely mellett ott található egy bizonyos aranyrózsa.
Aranyrózsa, igen, a kegykép mellett van, amit második János pápa ajándékozott a kegyképnek, tehát a szűzanyának hozta aranyból, szeretete jeléül.
És ennek a rózsának a másolatát meg lehet vásárolni, és mindenki haza tudja vinni szeretteinek.
Mennyi időt tartózkodtak az arándoklat végén Częstochovában?
Még két napot.
Két napig voltunk még ott, tehát a főünnepen is ott voltunk, meg utána való következő napon indultunk haza.
És jól érződik, gondolom én, minden egyes napban, minden egyes momentumban a lengyel-magyar barátság.
Nagyon szeretnek minket, mint a hazajárnánk, tehát a családok, és minden falusi farmgazdaságnál, portánál tényleg azt vesszük meg azt, mint hogyha hazamennénk. Tehát úgy fogadnak mindenüket, megosztják, szinte szégyeljük magunkat, hogy ennyit mindent el kell fogadni, meg el kell. Hogy ne sértsük meg őket, de nagyon aranyosak, befogadók, és hát szeretik a magyarokat.
Hogy mondjam, egy nagyon barátságos példát a két nép barátságára, hogy egy boltba sorban álltunk, és mikor nekem kellett volna fizetni, akkor a mögöttem álló úriember kifizette helyettem.
Aki lengyel volt?
Természetesen azért, mert hogy kiderült, hogy magyar vagyok, és tényleg a két nép közötti barátság apropóján.
És az arándoklatok során még esküvők is szoktak lenni.
Többször több ilyen arándoklat során találkoztunk már ilyennel, tehát korábbi évekkel előtt is, hogy úgy időzítették a fiatalok az esküvőt, hogy az a kegyhelyen történjen, az arándoklat végén, tehát bevonulás után. És ugyanakkor felöltödnek, egész csoport velük együtt ünnepel, zsúr van, megemlékedés, ami mindenkinek nagyon jó és nagy örömmel tölti el az embereket.
Tehát zarándokok a fiatalok is, és az arándoklat során kelnek egybe.
Igen, az egyik szentmise alkalmával kelnek egybe, és utána ott mennek a csoport élén. Bevonuláskor meg szépen mennyasszonyi és vőlegényi ruhába.
Ilyen fotó is készült, az önök beszámolójában láttunk egy ilyen fotót.
Ez egy komoly, nagyon komoly lelkitöltést ad.
És én egyszer megfogadtam, hogy ha egyedül megyek el, akkor is elmegyek. És volt olyan példa, hogy tényleg a Berti barátom nem tudott jönni, felültem a vonattal, és elmentem egyedül.
Sőt, hát ön egy 480 kilométeres gdanszki zarándoklaton is részt vett, amely ugyancsak gyalogos zarándoklat volt.
Igen, és tényleg, hogy hát más nem akadt, hogy egyedül kellett elmennem, pedig mentünk volna többen.
Ez mikor volt?
Már jó pár éve nem emlékszek pontosan, de nagyon jól éreztem magam, hogy 3000 ember mellett egyedül voltam.
3000 ember vett részt ezen a gyalogos zarándoklaton. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önök dolgos emberek, tehát mind a mai napig dolgoznak, munkahelyük van, és így a munkahely mellett is sikerült beiktatni ezt a fajta zarándoklatot az önök életében?
Hát ha nagyon akarjuk, akkor sikerül, ám bár meg kell mondani, a munkatársaim nem nagyon örülnek annak, hogy ezen időszakban, tehát augusztusnak pont a legjavában, én megyek szabadságra, és ők nekik kell helyettesíteni meg dolgozni.
Mert ön mivel foglalkozik?
Hát a laboratóriumban vagyok, dolgozok, és munkatársaim ilyenkor átveszik a stafétabotot, megcsinálják, amit kell, de sikerült eddig még így megszervezni, a jó Isten megadta, hogy el tudtam menni.
Ön pedig, ha minden igaz, akkor autóbuszsofőr.
Igen, hát most már a Volánbusznál dolgozok, de hát már nálam is megszokták, már hogy szinte mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta, hogy ekkor elmegyek.
Tudják, hogy önnek ez egy fontos lelki feltöltődés, és tiszteletben tartják.
Igen, úgyhogy nekem meg, ahogy mondtam, nagyon is hiányzik, mert úgy, hogy mondták egyszer a rádióba, hogy a zarándoklás egy életforma, és szó szerint egyetértünk vele.
Mert hogy ön miskolci, ön viszont Újtikosról érkezett.
Hajdú-Bihar
megyéből. De akkor a barátság összeköti önöket.
Összeköti minket, valahogy ifjúsági tanra, az Antiben járt ide a minőt a templomba, és akkor is hozta ezt az állózatot, tehát itt ismerkedtünk meg, és azóta tart ez a barátság.
És tényleg az, hogy a többiek elkoptak, de mi kitartunk továbbra is.
És nagyon jó gyalogos zarándoklatot tenni. Ezt a kijelentésemet önök csak meg tudják erősíteni.
Nem szabad megijedni a zarándoklattól, hiába hosszú távról van szó, mert profi módon szervezett pihenőkkel, ellátásokkal, étkeztetéssel, mindennel, tehát idősebb és fiatalabb is meg tudja tenni, képes rá.
És van példaképünk a 88 éves néni személyében.
Aki már évek óta önökkel együtt zarándokol, az önök csoportjával együtt.
És mondhatjuk azt, hogy jóval megelőzött minket, mert már 33-gyára volt az idén.
Bár ő nem magyar, hanem ő lengyel?
Igen, lengyel, és még vígan sátoroznak a kedves férjével együtt.
Beszélgetésünk végéhez közeledve most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogyha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, és szeretnének önökhöz csatlakozni, akkor hogyan tehetik ezt meg, és jövőre is elindulnak egy hasonló gyalogos zarándoklaton?
Igen, szeretnék jövőre is menni. Augusztus 6-án indul ez a Varsóból, tehát nekünk 6-ára ki kell érkezni. A barátomnak viszonylag nagy autója van, azzal többen is ki tudnánk menni, akár 5-en. És hát meghagyjuk a címünket, nálunk lehet jelentkezni, és tudunk felvilágosítást adni a kimenetelről, illetve a visszajövetelről. De ha valaki vonattal megy ki, az a lényeg, hogy interneten is elérhető a zarándoklat honlapja, akkor megtudja, hogy mikor van pontosan az indulás, vinni kell hálózsákot, izolért, meleg ruhát, váltóruhákat, és akkor meg tudja csinálni nagyon jó lábbelit, mert a legkényesebb a láb. Annak a kényelme, de mi is megyünk, és szíveset látnánk másokat is, akik velünk együtt jönnek, magyarokat. Még papnak nagyon örülnénk, hogyha lenne velünk lelki atya is, mert hát magyar atya nagyon rég volt már velünk a csoporttal.
És azt tudni kell, hogy gépkocsikkal is lehet jönni, mert tényleg az van, hogy a lengyelek is gépkocsi karavánokkal követik a csoportokat.
Hát e-mail cím albert.ovari@hu.crh.com.
És van telefonszám is 30-as 634-79-31.
Ezen a számon tehát várják a kedves, gyalogolni vágyó zarándokokat, és jövőre önökkel tarthatnak egy hasonló gyalogos zarándoklatra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Óvári Albertnek és Bajzát Antalnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
És reméljük, hogy minél többen jönnének majd velünk. Mi is köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. A Szent Atya köszönete a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. Az eltérő vélemény bátorsága. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház új szónoka első prédikációjának második része. Ferenc pápa homíliája az új bíborosok kreálásakor. Járjátok Jézus útját. 21 új bíborost, köztük Németh László belgrádi érseket kreált Ferenc pápa december 7-én, szombaton délután 4 órakor a Szent Péter bazilikában tartott bíborosi konzisztórium során. Homíliájában Jézus feltétlen követésére hívta az új bíborosokat, kérve, hogy térjenek ő hozzá, őt helyezve szívük közepére, hogy ápolják a találkozás szenvedélyét, és hogy legyenek a közösség és az egység építői. A bíborosokat a római pápa határozata teszi bíborossá, amelyet a bíborosok testülete előtt kihirdetnek. Szól a kánon jog 351. paragrafusa a bíborosok kreálásáról. Cardinales creantur használja a kánon jog az ősi kifejezést, amellyel a római pápa mintegy teremti a bíborosokat arra a feladatra, hogy megválasszák a római pápát, és hogy testületileg is és egyénileg is a római pápa segítségére legyenek. Ferenc pápa konzisztórium során tartott homíliájában főként az új bíborosokat arra kérte, hogy járják Jézus útját. A liturgia evangéliuma ugyanis a Jeruzsálem felé tartó Jézusról szól, aki útközben harmadszor jövendüli meg szenvedését. Ennek fájdalmas ellenpontja a két tanítvány, Jakab és János helyezkedése anyjuk közben járására. Jézus Jeruzsálem felé halad, de útja nem a világ dicsőségébe vezet, hanem Isten dicsőségébe, amely magában foglalja halál mélységébe alászállást, a kereszthalált. Mégis két tanítványa más sorsot képzel el mesterükről, két díszhelyet kérve tőle maguk számára. Engedd, hogy a te dicsőségedben üljünk, egyikünk a jobbodon, másikunk a balodon. Kezdte beszédét a pápa. Drámai ez az ellentmondás, de ne botránkozzuk meg ezen, kérte a pápa, mert ilyen zavaros a mi szívünk is, hiszen a mi szívünk is megtévedhet, és ez velünk is megtörténhet.
Questo può succedere anche a noi.
Szívünk eltéved, hagyja magát elkápráztatni a hírnév varázsától, a hatalom csábításától, az úrunk iránti túlságosan emberi lelkesedéstől. Ezért fontos, hogy magunkba nézzük, és ott, Isten színe előtt alázattal kérdezzük meg magunktól, hová tart a szíven? Térjünk vissza a teát a szívünkhöz, ahol Isten képmása rejlik. A Szent Atya az új bíborosokhoz fordulva azt kérte tőlük, hogy igyekezzenek az Úr útján járni. És hogy mit is jelent ez, azt három képpel világította meg. Jézus útját követni mindenek előtt azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, és visszahelyezzük őt mindennek a középpontjába. A lelki életben és a lelkipásztor életben is megkísért a felületesség, amikor megfeledkezünk az igazán lényegesről. Gyakran másodlagos dolgok lépnek a szükségesek helyére. Vissza kell térnünk mindig a középpontba, levetve a feleslegeset, és újból Krisztusba kell öltöznünk. Erre a fontosra emlékeztet a cardo, cardine, sarokpont szó, amelyre az ajtószárnyat ráemelik, utalt a pápa latin szóra, amelyből a kardinális, a sarkolatos szó ered. Jézus legyen az alapvető támpont, szolgálatos súlypontja, a sarokpont, amely egész életüket irányítja. Másodjára a Jézus követés a találkozás iránti szenvedély ápolását jelenti.
Coltivare la passione dell'incontro.
Jézus soha nem jár egyedül. atyához fűződő kapcsolata nem vonja elő őt a világ eseményeitől és fájdalmaitól. Sőt, éppen azért jön, hogy meggyógyítsa az ember sebeit, könnyítsen szívének terhein, hogy eltávolítsa bűnt, és hogy széttörje a rabszolgaság láncait. Útja során találkozik az emberek szenvedés sújtotta arcával, közel kerül a reményvesztettekhez, felemeli az elesetteket, meggyógyítja a betegeket, ahogy a Zsoltár mondja, meggyógyítja megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Az út kalandja, a másokkal való találkozás öröme, a sebzettek ápolása éltesse a bíborosok szolgálatát, kérte a pápa. Jézus útján járni végül azt is jelenti, hogy a közösség és az egység építői vagyunk.
Essere costruttori di comunione e di unità.
Míg a versengés férge lerombolja az egységet a tanítmányok körében, addig Jézus útja a Kálváriára vezet. A kereszten pedig betölti rábízott küldetését, hogy senki ne vesszen el, hogy végleg lerombolja a válaszfalat az emberek között, és hogy mindannyian az atya gyermekének ismerjük fel magunkat. A pápa rájú pillantva megjegyezte. Jól lehet eltérő történelemből és kultúrából származnak, mégis az egyház katolicitását képviselik, mert az Úr arra hívta őket, hogy legyenek a testvériség tanúi, a közösség megteremtői és az egység építői. Szent hatodik Pál buzdítása nyomán győzzék le a megosztás kísértését, és Krisztus igaz tanítmányaiként az egység keresésének buzgosságában ismerjék fel egymást. Káros versengés helyett gondoljanak Jézus szavára, de köztetek ne így legyen. Szeressétek egymást testvéri szeretettel, legyetek egymás szolgái, az evangélium szolgái. Jézus útján haladjunk együtt, alázatta, csodálkozással, örömmel, zárta a bíborosi konzisztóriumon mondott beszédét Ferenc pápa. A konzisztóriumon részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, aki Szent II. János Pál pápa 2003. október 21-én avatott bíborossá ugyancsak a Szent Péter bazilikában. Ferenc pápa köszönhette a karácsonyfa és a betlehemi jászol adományozóinak. A Szentatya szombaton délelőtt a 6. Pál tenében találkozott a Szent Péter téren az obeliszk mellett felállított karácsonyfa és betlehemi jászol adományozóinak 2000 fős küldöttségével. A pápa örömmel köszöntötte az adományozókat azon a napon, amikor a Szent Péter téren felavatja a karácsonyfát és a betlehemet, míg a 6. Pál aulában hivatalosan is megnyitják a betlehemi születés 2024 jászlat. Külön köszöntötte a Szentatya a Velence fölötti tengerparti Grado ősi városának küldöttségét, amelynek területéről érkezett a tér közepén elhelyezett betlehem és jászló jelenete, és üdvözölte a Ledró helység küldöttségét is, amelynek erdeiből származik a 29 méter magasságú impozáns lucfenyő. A Szentatya szeretettel köszöntötte Betlen földjén a képviselőit, akik a meggyötört Palesztinából érkeztek, és a Palesztin állam nagykövetségének képviselőtét is, amely Betlen város nevében ajánlotta fel a betlehemi kézművesek által készített születés 2024 jászlat. Tisztelettel köszöntötte a pápa jelenlévő polgári és egyházi hatóságokat, elsőként is Mahmoud Abbas palesztin elnök különleges képviselőit, akik már többször is eljöttek ide, aztán a Friuli Venezia Giulia regionális tanácsa elnökét, Trento tartomány elnökét, Gorizia érsekét, továbbá Grado és Ledró polgármestereit. Szembetűnő a fa, fenséges ünnepélyessége.
Colpisce la maestosa solennità dell'albero,
szólt a pápa. Az erdő természetes pótlásának ökológiai alapelveinek megfelelően kivágott fa sok-sok évgyűrű jeleit viseli magán, a masszív törzs számos ágazatát, amelyen az idősebbek helyet adtak a fiatalabb hajtásoknak, míg a fiatalabbak beburkolták és megvitték az öregebb rétegeket és ágakat, amelyek mind együtt emelkednek fölfelé. Szép képe lehet ez az egyháznak, benne az emberekkel is képe ez a testnek, amelyből Krisztus világossága szétárad az egész világra a hívek egymás követő nemzedékei számára, akik az egyetlen közös eredet Jézus köré gyűlnek. A régiek életet adtak a fiataloknak, a fiatalok ölelik és védik az időseket, a világba szólító küldetésükben és a mennybe vezető útjukon. Így halad előre Isten szent hűséges népe, tette hozzá szabadon a pápa. A nagy fenyőfa árnyékában a betlehemi jászol a grádói öbölházai mintázza, azon halászházak egyikét, amelyeket agyagból és nádból építettek, és amelyekben a kis laguna szigetek lakói éltek, a halászat kemény munkája során a mindennapok örömeivel és bánataival együtt. Ez a jelkép is a karácsonyról szól nekünk, amelyben Isten emberré lesz, hogy teljes mértékben részese legyen a mi szegénységünknek. De ő nem hatalmi eszközökkel jön, hogy a földön felépítse királyságát, hanem emberségünk gyenge erőforrásaival, amelyeket megtisztít és megerősít a kegyelmével. A betlehemi jászollal kapcsolatban a pápa még egy másik jelet is külön kiemelt. A halászházakat ugyanis víz veszi körül, és oda csak az öbölben használatos lapos deregékkel lehet eljutni, amely lehetővé teszi a sekély vizeken való hajózást is. Ahhoz, hogy mi is elérjük Jézust, nekünk is bárkára van szükségünk, ám az egyház maga éppen egy bárka. Egyedül soha nem érjük el, csak is közösen, közösségben, azon a kicsi nagy hajón, amit Péter kormányoz a bárka fedélzetén, és amelyen egy kicsit összehúzódva mindig és mindenkinek jut hely. Az egyházban mindig van hely mindenki számára, állapította meg a pápa. Még a bűnösöknek is? Igen, ők az elsők, ők a kiváltságosak, mert Jézus a bűnösökért jött el mindannyiunkért, nem a szentekért. Mindenkiért, ezt soha ne felejtsük el, mindenki, de mindenki benne van. Végül nézzük meg a betlehemi jászó jeleneteit a 6. pár aulában, amelyeket azon a földön készítettek, ahol Isten fia megszületett. Különböznek egymástól, de mindegyik a béke és a szeretet egyazon üzenetét hordozzák, amit Jézus ránk hagyott. Most akkor azokra a testvérekre emlékezünk, kérte a pápa, akik ott is a világ más részein szenvednek a háború drámája miatt. Könnyes szemmel imádkozzunk a békéért.
Con le lacrime agli occhi, eleviamo la nostra preghiera.
Testvéreim, ne legyen többé háború, ne legyen több erőszak. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bevételt adó befektetés a fegyvergyártás. Az ölésből nyerészkednek. Ne legyen háború, legyen béke az egész világon és minden embernek, akiket Isten szeret. Végül Ferenc pápa megköszönte a vendégeknek, hogy eljöttek és elhozták értékes ajándékaikat. Megköszönte a Vatikán városállam kormányzósága kreatív és nagylelkű elkötelezettségét, amellyel mindezt megszervezte, majd a Szent Atya apostoli áldását adta mindnyájukra és családjaikra. Az eltérő vélemény bátorsága. Az első adventi prédikáció második része. Az adventi időszak első péntekén délelőtt tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház új szónoka első prédikációját Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A prófétai szavak kettős jelentését értelmező bevezető gondolata után Erzsébet és Zakariás gyermekáldását tekintette, benne azt a prófétai szót, amely bátran eltér az eddig megszokottól, és éppen így készít utat a jövőnek, abban pedig Isten irgalmas szeretetének. A szentévre is előkészítő mostani adventi időszak két női alakra tereli a figyelmünket, Erzsébetre és Szűz Máriára, kezdte beszédét a kapucinus barát. Az ő emberi tapasztalatukban két olyan alapvető magatartás sűrűsödik, amely lehetővé teszi, hogy a prófétai szó az üdvösség hiteles dinamizmusát teremje bennük. Lukács evangéliumában először Erzsébet lép színre, hogy a gondviselés általa készítse fel a férjét, Zakariást, gyermekük, keresztelő János születésére. Jóliát mindketten fedhetetlenek, ám de gyermektelenek, amit abban a korban az asszony terhére írtak. Mégis Zakariásnál találunk egyfajta lelki szárazságot, hiszen éppen heti templomi szolgálata idején mutatkozik képtelennek arra, hogy bizalommal fogadja a régóta várt és óhajtott eseményt. Zakariás rendkívüli angyali üdvözletet kap, amely válasz az ő gyermekáldást kérő, régóta végzett imádságára is lám, amikor Isten bejelenti annak megvalósítását, ő mégis húzódozni kezd. noha élteskorú, mégis utódot kér, és amikor ígéretet kap arra, mégsem hisz benne, ezért megnémul.
E per questa mancanza di fede resterà muto.
A gyermek születése után 8. napra a körülmetélés során a szomszédok és a rokonok az apja nevét adják az újszülöttnek, követve ezzel az ősök hagyományát, mely a folytonosságot biztosítja és őrzi a család identitását éppen a múlttal való kapcsolatban. De nem ez az egyetlen módja a valóság szemlélésének, fejtette ki a szónok. Annak felismeréséhez, hogy minden élet sorsa Isten által őrzött titok, más nézőpontra van szükség, amelyet az evangélium egy asszony szavára bíz, amely így szól, nem, hanem Jánosnak kell hívni. Pazolini atya kifejtette a két név közötti lényeges különbséget. Zakariás jelentése Isten megemlékezik, míg a János név értelme Isten, aki irgalmasságot gyakorol. Mindkét név Isten történelmi jelenlétét idézi. Az egyik a múltba tekint, aminek meg kell határozni a jelent, míg a János név a jelenre utal, amiben az Úr működni akar, tekintettel egy reménnyel teli jövőre. Így a János név a megújulás ígéretét hordozza, hogy a történelem a múltja tudatában ugyan, de mindig képes felülkerekedni önmagán, és új lehetőséget tud nyitni. Erzsébet viselkedése azért is meglepő, mert egy új szempont jegyében szakít a szokásokkal és azt sugallja, hogy időnként meg kell szakítani a folytonosságot ahhoz, hogy megnyíljunk az isteni újdonság felé. Erzsébet tiltakozása azonban megerősítése és jóváhagyásra szorul, amit a Pater Familias, a családfő Zakariás tesz meg. Istentől kap egy újabb lehetőséget, és ezúttal szilárdan hisz és feléri a tábára. A gyermeket azon az új néven hívják, amit az Úr szava meghirdetett. Ekkor megoldódik a nyelve, és magasztalja az Istent. Erzsébet és Zakariás szenvedéssel teli hosszú útjuk végén értették meg, hogy Isten nem csak hűséges az ő történetükhöz, hanem egy nagy újdonság meglepetését készíti elő benne. A népváltoztatás mélyreható értelme, hogy a fiú és az apa életének összekapcsolását messze meghaladja az Úrtól kapott kegyelmi ígéret. Igaz, ismerte el a szónok, ez nem volt könnyű elhinni nekik, mert ugyanaz emberi létezést a kezdetek szülői viszonylatai erősen meghatározzák, de az evangélium azt hirdeti, hogy az emberi élet előfeltételei és fejlődése közt szakadás is van, mégpedig Istennek egy bizonyos jelenléte, amely elszakítja az emberi élet nevét, megír sorsától és bármilyen végzettől. Az Úr irgalmassága nem jóságának statikus tulajdonsága, hanem együttérzésének dinamizmusa, amely állandóan működik a történelem fordulataiban, állapította meg a pápai házszónoka. Manapság minden eddiginél nagyobb szükség van erre a jelenkor bonyolult és válságos helyzetének ilyen spirituális tekintetére. A megoldás keresésében nem szabad túlságosan a jelenre koncentrálnunk,
troppo concentrati sul presente,
hanem késznek kell lennünk arra is, hogy megragadjuk Isten álmát és lelkének szelíd és erős huvallatát. Erzsébet nem válasza, János sorsát Isten kezébe helyezi, jelezve, hogy mi nem csak saját történelmünktől és gyökereinktől függünk, hanem Isten kegyelmétől is. Nincs előre megírt és elkerülhetetlen sors, mert ha megnyílunk Isten szava befogadására, és ha felismerjük a gondviselés működésének jeleit, akkor megértjük, hogy életünk java még hátra van, legszebb napjaink még előttünk állnak, és az élet kalandja csak most kezdődik el. Zárta a kapucinus barát adventi első prédikációja második részét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Bódás János. Advent. te szörnyű, vajódó idő. Ne szülj, ne szülj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szülj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Bódás János Advent című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Bódás János református lelkész, költő Tácon született 1905. február 1-én. Földműves családból származott. Középiskolai tanulmányait 1916 és 24 között a Pápai Református Kollégium gimnáziumában végezte, teológiát is pápán tanult. 1930-ban szentelték lelkészé, első verses kötete pápán jelent meg 1926-ban, Új titkok előtt címmel. Költészete székesfehérvári lelkipásztori szolgálata évtizedeiben teljesedett ki, Székesfehérváron hunyt el 1987. május 1-én.
Imája.
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát, adj, Uram, lámpámnak világosságot. A te fényeddel, Uram, eloszlatod sötétségemet. Magamtól csak sötétségem van. Te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod sötétségemet és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, és csak akkor van bennem fény, ha te megadod. Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten. Őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, és egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadj jó akarattal könyörgésemet. Hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől. Erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságot birtoklására. Ámen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.